minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Most a két kollégát hívtam meg egy stúdió beszélgetésre, Szatmári Terikét és Szilágyi László munkatársakat. Isten hozott benneteket, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Én is csatlakozom.
Mindenkinek felszoktam tenni azt a kérdést, úgyhogy most ez alól ti sem lesztek kivételek. Visszaemlékeztek-e arra a pillanatra, amikor már házasok voltatok, és Isten meghívott benneteket együtt közösen egy randira? Volt-e ilyen élmény, tapasztalat, amikor úgy érezted, hogy kettőtök között, mellett, együtt ott van az Isten? Bizonyára, hogy ennyi év házasság után volt nem is egy, hanem több.
Bizonyára, de gondolkozni kell rajta.
Hát az egész témához hozzátartozik az, hogy amikor én a feleségemet megismertem, én éppen komolyan az a gondolattal foglalkoztam, hogy pap leszek, és hát akkor egy ilyen megtérési folyamaton mentem át, és kezdtem el komolyabban templomba járni, és imádkozni azért, hogy mi Isten akarata az életemben, és ebben a helyzetben ismerkedtem meg a feleségemmel, és kezdtünk el úgy barátkozni, de úgy három lépés távolságból, azzal a gondolattal, hogy én pap leszek, tehát ezt ő is tudta, én is tudtam, tehát és hát az történt, hogy hónapok alatt, ugye, ahogy ti székelyek mondjátok, hogy nagyon talált a szó. Tehát, hogy meglepően jól egyeztünk.
Az is, meg azt is szoktuk mondani, hogy nagyon jó, hogy az egyház nem dolgozik maga ellen. Így nem lettél pap.
Köszönöm.
Ezt kivágom, jó?
Szóval...
Talált a szó, itt hagytuk abban.
Igen, ismerkedtünk, beszélgettünk. Hát neki úgy tűnt, hogy én jóformán evangelizálom őt, mert igazából csak Jézusról, meg az evangéliumról beszéltem. És ő tanúja volt egyébként az azelőtti állapotomnak is, és akkor meg egészen más dolgokról beszéltem. Most részletekben nem mennék bele, de őt ledöbbentette ez a nagy változás, és velem párhuzamosan, jóformán az én hatásomra, nyilván a Szentlélek is megtette magáét, elkezdett ő is elindulni ezen a megtérés útján, tehát vallásosan lett nevelve, de kb. Ugyanúgy, mint én, hogy hát nem kell azt azért annyira komolyan venni, tehát járunk templomba, jó katolikusok vagyunk, aztán, na, szóval sajnos...
Egy házadót fizetünk, és nekünk ez elég.
Hát akkor mi még nem fizettünk, de majd csak esküvő után, de hát ezzel nem dicsekszek igazából, ez szégyen, de most utólag be kell lássam, hogy az a vallásosságom igencsak felszínes volt. És hát így igazából Isten volt az, aki összehozott minket. És aztán egyik nap azt terveztük, hogy na milyen, hány gyerekünk lesz, meg milyen függöny lesz a hálószobába. És a másik nap megmondtam neki, hogy menjen apácának, mert én pap leszek. És hát ő meg nem akart. Tehát kicsi korától kezdve az összes szomszéd gyereket ő babusgatta, meg tologatta, meg nem tudom mi. Tehát ő egy ilyen gyerekbolond volt kicsi korától. Ez az anyai ösztön nagyon működött benne. Mikor megismertem, és rendszeresen bejárt árvaházba önkénteskedni. És... hát őt nem lehetett arra rávenni, hogy menjen apácának, de nagyon türelmesen várta, hogy én eldöntsem, hogy mit akarok. Nem próbált befolyásolni, vagy manipulálni. És mondhatom, hogy hát végül is minden ilyen randing igazából Istennel történt. És Isten volt az, aki összehozott minket. Én nagyon meglepődtem egyébként. Először is nem voltam egy ilyen nagy menő pasi, akik után bolondulnak a nők, sőt, inkább ilyen komplexusokkal teli fiatalember voltam, meg sem mertem szólítani egy lányt igazából, vagy ha elkezdtem vele beszélgetni, akkor nem abba az irányba terelődött a dolog, hanem ilyen csak barátok lettünk, és sok ilyen kudarcom volt, és na, egyre kevesebb volt a bátorságom az udvarláshoz, és hát mondhatnám, hogy igazából nem is udvaroltam a feleségemnek a szó klasszikus értelmében, nem próbáltam őt semmire se rávenni, vagy elcsábítani, hanem csak ismerkedtünk, beszélgettünk, és és egyszerűen csak rádöbbentünk, hogy mennyire egyféleképpen gondolkozunk, és nagy a harmónia köztünk.
Rájöttetek arra, hogy szeretitek egymást. Igen, Terike?
Milyen jó így elbeszélgetni a mikrofon körül, sok mindent megtudunk egymásról, amit nem is tudtam, hogy te így ismerted meg a feleséged, meg így alakult ki a szerelem köztetek. Hallgatva téged, eszembe jutott egy igazi randevú hármasban. Akkor történt, mikor nekünk már két gyerekünk megvolt, és már nagyocskák is voltak, és már egyre könnyebb volt nekem is a nevelésük, meg az anyai mi voltomat megélni, meg mellette még másra is tekintgetni. És ekkor felébredt Feribe a vágy, hogy még szeretne egy gyereket. És én pedig nagyon nem. És így talált bennünket egy lelki gyakorlat Medjugorjéban. És nagy lelkesedéssel és örömmel vettünk részt. Nem házasok számára volt a lelki gyakorlat, hanem igazán baráti társaság volt jelen akkor. És volt egy délelőtt, amikor egy előadás után beszélgetést kezdeményezett a lelki gyakorlat vezetője, hogy húzzunk számokat, és kettesével beszélgessünk el a hallottakról, és mi egymással kerültünk Ferivel. De voltunk vagy 15-en, és meglepődtünk, hogy mi egymással kell megbeszéljük a témát. És akkor egy nagy kert, egy gyönyörű szép kertben sétálva beszélgettünk. És hát a mi beszélgetésünk oda jutott, hogy Feri ismét felhozta ezt az ő akaratát, vágyát, hogy ő szeretne egy harmadik gyereket. Fú, nekem megint főtt a fejem, megint rám lett zúdítva ez a kellemetlen, számomra kellemetlen téma. És akkor volt az, hogy azt mondtam, hogy uram, nem lehetek annyira önző, hogyha ő ennyire szeretni, akkor legyen. Ha te is úgy gondolod, akkor add azt a gyereket, de hamar. Mert én már akkor majdnem 38 éves voltam. És ki is mondtam akkor Ferinek is, meg tulajdonképpen a közösségbe is elmondta Feri nagy örömmel, hogy na, hogyha a Jóisten is úgy szeretné, akkor nekünk még egy gyerekünk lesz. És rá két hónap, azt hiszem két hónapra meg is fogant Loretta, és megvan. És a legnagyobb öröm és a legjobb döntése volt az életemnek, hogy elfogadtam végül is. Úgyhogy ez tényleg olyan volt, hogy randevú, mert kettesben randevúzni addig nem nagyon, már miután házasok lettünk. De mostanában már egyre gyakoribbak az ilyen randevúk, mert a gyerekek nagyok, most már több időnk van egymásra, és ennek a korszaknak is megvan a szépsége.
Igen, köszönöm szépen, hogy elmondtátok a tapasztalataitokat. Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan látjátok, hogy ma egy igazi keresztény családnak mi a küldetése?
Hát azt hiszem, hogy a mai világban egy keresztény családnak még sokkal fontosabb szerepe van, mint azelőtt volt, mert azelőtt mondjuk úgy, hogy az volt a normális, hogy a társadalom családokból áll. Ma már sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem jellemző. Már eleve az, hogy egy család 10-20 év után is együtt van, és szeretik egymást, és vannak gyerekek, és együtt mennek templomba, ez már, ha meg se szólalnak, ez már egy tanúságtétel, ez már egy olyan valami, ami Jézusra mutat. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szerencsés véletlen kell legyen az, hogyha egy család szépen szeretetben együtt marad hosszú távon Isten nélkül. Hát jóformán lehetetlen. Nem is úgy van ez kitalálva, hogy Isten nélkül csináljuk. Még úgy se könnyű, de anélkül pedig talán lehetetlen vállalkozásnak gondolom én. Tehát a szótlan tanúságtétel is azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent, főleg a fiatalok számára. A fiatalok nagyon kritikusak, és sajnos saját tapasztalataikból körülnéznek a családi körben, és nem látnak egy normális családot. Nem látnak boldog házaspárokat, akik esetleg 20-30 év után is szeretik egymást, és együtt vannak, hanem mindenütt válások vannak, meg megcsalják egymást, meg veszekedés van, meg vagy már összesen házasodnak, meg ilyen példákat látnak, és félnek. A fiatalok egyszerűen félnek házasságot kötni, mert nem látnak jó példákat maguk előtt. Azt gondolják, hogy ezzel az intézménnyel lehet baj, mert egyszerűen nem működik. És ezért nagyon fontos, hogy eléjük, éljünk olyan példát, ami bátoríthatja őket, hogy ez az intézmény mondjuk úgy nem ment ki a divatból, hanem működőképes, természetesen Istennel. Azon kívül pedig aztán meg is kell szólalni. Azon túl, hogy ezt a hűséges és szép életet megéljük, meg is kell szólalni, és el kell mondani, hogy ez nem azért van, mert engem egy más fából faragtak, mint a normális embert, hanem azért lehetséges ez, mert hárman vagyunk a házasságban, már azelőtt, hogy gyerekünk legyen. Tehát, hogy ezt Istennel hármasban éljük meg. El kell mondani nekik a receptet, hogy a harmadik személy nélkül, a harmadik hozzávaló nélkül, ha már egy ilyen recept példát mondom, nem működik a dolog, nincs, ami összetartsa őket hosszú távon.
Köszönöm.
Nagyon szépen mondtad, Sziszi. Hát úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy példát kell mutatni a családban elsősorban, és aztán kifele is, hogy jó keresztény családként élni az életünket. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a szentségi házasságban élők feladata, de én ezt nagyon fontosnak találom, hogy a gyerekeinket is úgy neveljük, hogy majd az ő idejükbe ők is lássák értelmét a szentségi házasságnak. És manapság, amikor a feleség az nem csak anya és feleség szerepben, hanem második családfenntartóként is kell dolgozzon és élje az életét, ez nem könnyű. Azt hiszem, hogy a gyerekeinkre nagyon nagy figyelmet kell fordítsunk, és sok időt kell velük töltsünk, és példát adjunk, hogy igen, érdemes hármasban Jézussal elindulni a házas életben.
Hát mindenképp akkor a példamutatás, ugye az egyik legnagyobb mérvadó, te szerinted, egy keresztény családnak a küldetésében, hogy valóban az utódok is akkor ugyanúgy, agyban az Isten hitben, Isten ismeretben éljenek, mint a szülei. Egy utolsó kérdés még, egy üzenetet a kedves hallgatóknak azzal kapcsolatosan, hogy miért érdemes kettesben, de mégis hármasban élni egy házasságot?
Hát én úgy gondolom, hogy házasságot kötni csak hármasban érdemes, mert amúgy az ember valami olyat próbál meg, ami lehetetlen. Tehát Isten nélkül szerintem boldog házas életet, családot alapítani, és abban azt megélni évtizedeken keresztül teljességgel lehetetlen. Tehát ha az ember házasságot akar kötni, családot akar alapítani, akkor az kizárólag Istennel lehetséges. Sajnos nem mindenkinek adatik ez meg. Senkit nem akarok arra bátorítani, ha nem jött össze a család alapítás, akkor legyen pap vagy szerzetes, mert ahhoz egy különleges hivatás kell. Tehát ez nem egy alternatíva azok számára, akiknek nem jött össze a másik dolog, bár sajnos van egy ilyen felfogás, én is hallottam egy ilyen vicces dolog. Az egyik hozzám közel álló családtag, nem akarom megnevezni, akkor meglátott egy... Tehát az egyik nagyváradi szerzetesi közösségbe egy újoncot avattak fel, tehát az ő első fogadalom tétele volt, és jelen voltunk a templomban, és hát ez a lány gyönyörű volt igazából, és az illető családtagom ki volt teljesen akadva, miután kijöttünk a templomból, hogy hát hogy létezik az, hogy ilyen gyönyörű lány apácának megy, hát És akkor, mivel nem tudta másképp megoldani ezt a fejében, a helyére tenni, akkor azt mondta, biztos szerelmi csalódása volt. Hát mondtam neki, hogy nem, ez nem így működik.
Igen, amúgy ezt nekünk is mondtál, míg teológusok voltunk, fiatal suhanc legények még, ugye bárhol megjelentünk egy páron, az oltárnál vagy akárhol, hogy milyen szép fiúk, miért mentek ezek papnak, milyen jó családapa lehetne belőlük, és akkor jöttek a szövegek. De persze, ahogy mondtad, ide más elhivatottság kell, mint egy házassághoz. Tehát mind a kettő egy külön hivatás.
Hát az is egy a plébános is egy családapa igazából, csak egy sokkal nagyobb családnak az édesapő szerepét kell betöltse. Ahhoz talán még nagyobb szív kell, hogy ne csak a szűk családomat szeressem, és azokra figyeljek oda. De azt se lehet Isten nélkül.
Tehát visszatérve akkor az üzenethez.
Isten nélkül se papnak, se szerzetesnek, se családot alapítani ne fogjon hozzá senki, mert lehetetlen.
Köszönöm.
Én úgy érzem, hogy ha hármasban Istennel próbáljuk a házasságot élni, nagyobb a garancia arra, hogy ez hosszú távon is működni fog. Mert én a gyerekeimnek is azt mondtam, hogy nem szabad házasságra lépni, csak ha azt egy életre kötöd. Ha úgy érzed, hogy ez nem működik csak rövid távon, akkor nem is szabad foglalkozni. Még együtt járni se szabad azzal a fiúval, mert minek?
Értelmetlen.
Értelmetlen időpocséklás. Úgyhogy a keresztény értékek, a szeretet, a hűség, ezek nagyobb garancia, hogy működni fognak, ha Jézussal együtt próbáljuk a házasságunkat élni.
Köszönöm szépen nektek, hogy elfogadtátok ezt a beszélgetést, tehát kedves Mária Rádió hallgatók, le kell vonni a végkövetkeztetést, hármasban még mindig jobb, és ragaszkodjunk hozzá, hogy a harmadik, a legnagyobb személy, aki az Isten, ugye ebben az esetben fogadjuk el tőle minden nap a randira való meghívását szeretettel. Köszönöm nektek még egyszer a beszélgetést, kedves Mária Rádió hallgatók. Az elmúlt percekben Szatmári Terike és Szilágyi László kollégáimmal való beszélgetést hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!